Richard azt mondta, hogy fivérét, Timothy-t akarja felkeresni, amit meg is tett. Koráról szót sem ejtett. Menjünk be a házba, mindjárt tálalnak. Az oldaljáraton átléptek be, Helen virágokat tartott a karjában. Poirot így szólt. Biztos abban, madám, hogy mi alatt itt tartózkodott Monsieur Abernethy, nem mondott semmi olyasmit valamelyik, bármelyik családtagról, aminek jelentősége lehetne? Mint a Helennek kezdett volna nem tetszeni a faggatás. Úgy beszél, mint egy rendőrnyomozó. Az voltam valaha. Igaz, most magánember vagyok, akinek nem áll jogában, hogy így viselkedjék. De madám tudni akarja az igazságot. Legalábbis én azt hiszem. Beléptek a zöld szalomba. Helen felsóhajtott. Richard csalódott az új nemzedékben. De ez a dolgok rendje. Nem sokra tartotta a fiatalokat, de semmi, értse meg jól, semmi olyasmi nem történt, ami gyilkosságra vezethet. Poirot csak ennyit mondott. Helen a rózsáit rendezgette a kínai virágtartótálban, miután elkészült munkájával körülnézett, hová tegye a tálat. Nagyszerűen ért a virágokhoz, madám, szólt Poirot. És nekem meggyőződésem, hogy mindent nagyszerűen csinál, amihez fog. Köszönöm, szeretem a virágot. Azt hiszem, hogy a zöld malakit asztalkán jól hatnának. A malakit asztalkán üvegvázában viaszból készült mívirágok álltak. Helen felemelte a vázát, Poirot közömbösen mondta. Megmondta valaki a Benetti úrnak, hogy Susan Hugának a férje majdnem megmérgezett egy vevőt, amikor elkészítette a receptet? Oh, pardon. Odaugrott, de elkésett. A csiszolt üvegváza kicsúszott Helen kezéből, leesett és darabokra tört. Helen bosszusan felkiáltott. Jaj, milyen ügyetlen vagyok. De a virágoknak nem történt bajuk, majd kerítek másik vázát. Egyelőre oda teszem a lépcső alatti nagy szekrénybe. A nagy szekrény teljesen homályban állt. Poirot segített Helennek, csak miután elejezték, az egyik polcon a cserepeket szólalt meg. Én voltam az oka, megijesztettem. Mit is kérdezett? Elfelejtettem. Nem érdemes megismételni. Igazán én is elfelejtettem. Helen a férfi mellé lépett, és a karjára tette a kezét. Monsieur Poirot, van olyan ember, akinek az élete kibírná, hogy nagyon alaposan szemügyre vegyék? Mindenkit be kell vonni ebbe a szörnyűségbe, akkor is, ha semmi köze. Cora Lansquenet halálához? Fejezte be a kérdést Poirot, igen. Mert valakinek meg kell vizsgálnia mindent. Mégis abban igaza van, madám, mindenkinek van titkolni valója. Ez minnyájunkra nézve igaz, talán magára nézve is, madám, de azt mondom, semmit se szabad elmellőzni. Barátja, Entwistle úr, éppen azért keresett fel. Én nem vagyok rendőr. Nagyon diszkrét vagyok, és amit megtudok, az egyénileg nem érdekel, de tudnom kell. És ebben az ügyben nem sok bizonyíték van, de annál több ember, tehát az emberekkel kell foglalkoznom. Mindenkivel beszélnem kell, madám, aki a temetés napján itt volt. És nagyon előnyös volna stratégiai szempontból, ha itt láthatnám őket. Attól tartok, mondta Helen lassan, hogy ezt nem könnyű megoldani. De nem is olyan nehéz, mint gondolja. Már ki is okoskodtam valamit. Entwistle úr ki fogja jelenteni, hogy eladták a házat. Persze vigyázni kell, mert rosszul sülhet el a dolog. Entwistle úr tehát összehívja a családot, hogy mindenki válasszon ki egy berendezési tárgyat, mielőtt elárverezik. Valamelyik hét vége alkalmas lenne erre a célra. Szünetet tartott, majd folytatta. Egyszerű megoldás, ugye? Helen rápillantott. A kék szemek hidegek, csak nem jegesek voltak. Csapdát állít valakinek, monsieur. Bár tudnám kinek. Nem csapda. Egyelőre még teljesen elfogulatlan vagyok. Bizonyos próbákra persze, tette hozzá elgondolkozva, szükség lesz próbákra. Milyenek lesznek a próbák? Még nem állítottam össze őket véglegesen. Egyébként, madame, helyesebb, ha ön sem tud róluk. Hogy engem is alá lehessen vetni a próbáknak anélkül, hogy észrevenném. Madame-nak szabad bejárása van a színfalak mögé. Egyben azonban kételkedem. A fiatalok azt hiszem szívesen jönnek, de Timothy Abernethy úr jelenlétét biztosítani nehéz lesz. Hallom, hogy sohasem hagyja el otthonát. Helen hirtelen elmosolyodott. Azt hiszem, hogy ebben szerencséje van, monsieur Poirot. Éppen tegnap kaptam hírt Mottól. Kastélyban festenek és mázolnak, Timothy borzasztóan szenved a festékszaktól. Azt állítja, hogy azóta komolyan rosszabbodott az állapota. Mindketten alig, hanem szívesen idejönnének egy-két hétre. Mod egyelőre nehezen mozog, tudja, hogy kivitamította a bokáját. Nem tudtam, kellemetlen. Szerencsére megkapták kora házvezetőnőjét, Gilchrist kisasszonyt. Kiderült, hogy valóságos kincsre tettek szert benne. Hogy? Kérdezte Poirot, és hirtelen elkomorodott. Ők kérték Gilchrist kisasszonyt, hogy költözzék oda. Kinek volt az ötlete? Azt hiszem, Suzanne Banksé. Mondta Poirot különös hangon. Tehát a kis Suzanne ötlete. Vannak néha ötletei a kis Suzannak. Bon. Azt tapasztaltam, hogy Suzanne nagyon ügyes, gyakorlatias lány. Igen, ügyes. Hallotta, madame, hogy Gilchrist kisasszony kis hián meghalt az esküvői tortaevésben? Nem. Kiáltott fel Helen megdöbbenve. Most jut eszembe, hogy Maud azt mondta telefonon, hogy Gilchrist kisasszony éppen a kórházból jött ki, de nekem fogalmam sem volt, hogy miért vitték be. Meg akarták mérgezni? De, monsieur Poirot, miért? Nem gondolja? Nem tudja? Helen heves, erélyes hangon mondta. Ó, hívjon össze mindenki, derítse ki az igazságot, elég volt ebből, elég! Tehát számíthatok madám segítségére. Igen, számíthat. Nagyon szép a linoleum, Mrs. Jones. Maga egészen újjá varázsolta. A teáskanna a konyhaasztalon van, töltsön magának egy csészével, felviszem Timothy úrnak a 10 óraiát, aztán már is jövök. Gilchrist kisasszony felsietett a lépcsőn, csinosan megterített tálca volt a kezében, kopogtatott Timothy ajtaján, és a bentről kihallatszó morgást szabadnak fogta fel, határozott mozdulattal kinyitotta az ajtót, és belépett a szobába. Kávé meg egy kis sütemény, Abernethy úr, remélem jobban érzi magát ma reggel, az idő gyönyörű. Timothy morgott, és gyanakodva kérdezte. Nincs bőr a kávén? Ó, nincs, Abernethy úr, magam föleztem le nagyon gondosan, és még a szűrőt is felhoztam, ha újra képződnék egy kis bőr. Vannak emberek, akik szeretik, azt mondják, tejszín. Hülyeség, jelentette ki Timothy. Miféle sütemény ez? Finom, jót tesz az emésztésnek. Emésztésnek micsoda hülyeség? Gyömbér nélkül nem ér az egész semmit. Sajnos a fűszeres ezen a héten nem kapott gyömbért, de kezeskedem arról, hogy így is ízleni fog, kóstolja meg. Köszönöm, tudom milyen. Hagyja békén azokat a függönyöket. Azt hittem, jó esnék egy kis napsütés. Csak úgy ragyog minden odakint. Azt akarom, hogy a szoba maradjon homályban. Szörnyű a fejem. Ez a festékszag. Mindig érzékeny voltam rá. Valóságos méreg a számomra. Gökriszt kisasszony kicsit szimatolt, majd vidáman csicseregte. Itt igazán alig lehet érezni. A mázolók most a másik szárnyon dolgoznak. Maga nem olyan érzékeny, mint én. Muszáj minden könyvet elvinni a kezem ügyéből, amit olvasok? Sajnálom, Abernethy úr, nem tudtam, hogy mindegyiket olvassa. Hol a feleségem? Több mint egy órája nem láttam. Mrs. Abernethy a kereveten pihen. Mondja meg neki, hogy jöjjön fel és pihenjen itt. Megmondom, Abernethy úr. De lehetséges, hogy elszunnyadt, talán egy negyed óra múlva. Nem, most! Nem vacakoljon azzal a szőnyeggel! Maradjon úgy, ahogy van! Bocsánat, azt hittem, elcsúszott. Úgy szeretem elcsúszva! Menjen, modern, szükségem van rá! Gilchrist kisasszony lement, és lábújhegyen benyitott Mót szobájába. A Bernettiné olvasott, a lábát felpolcolta. Bocsánatot kérek, Mrs. Abernethy, mondta Miss Gilchrist mentegetőzve, Abernethy úrnak szüksége van önre. Mód bűntudatos arccal ledobta a könyvet. Ja, Istenem, kiáltott fel, már is megyek. Alig, hogy belépett a férje szobájába, Timothy felhorkant. Na végre itt vagy! Ne haragudj, drágám, nem tudtam, hogy szükséged van rám. Ez a nő, akit a házba hoztál, megőrít. Annyit szaladgál és kotkodácsol itt, mint egy megkergült tyúk. Tipikus axűz. Sajnálom, hogy idegesít. Nagyon a kedvedbe akar járni, ennyi az egész. Nekem ne járjon senki a kedvembe. Különösen nem egy ilyen csipogó vénlány. Azt sem lehet kibírni, hogy folyton jó tündérkedik. Kicsit túlzásba viszi. Úgy bánik velem, mint egy hülye gyerekkel. Meg lehet bolondulni. Biztosan igazad van, de kérlek, nagyon kérlek, Timothy, próbálj meg barátságos lenni hozzá. Én magam még nagyon tehetetlen vagyok, és te is azt mondod, hogy jól főz. A főzével nincs semmi baj, ismerte el Timothy mogorván. A szagásnőnek jó. Ne engedd ki a konyhából, akkor el lehet bírni. Csak körülöttem ne ugráljon. Nem fog, drágám, nem fog. Hogy érzed magad? Nem jó. Azt hiszem, helyes lenne, ha elküldenél Bartonét. Vizsgáljon meg. Ez a házfestés a szívemre megy. Fogd meg a pulzusomat. Milyen szabálytalanul ver. Mód megfogta a férje pulzusát, de nem fűzött megjegyzést hozzá, majd így szólt. Timothy, ne menjünk szállodába, amíg vége ennek a festésnek.
Óriási pénzpocsékolás lenne.
Ma már ez nem számít nekünk annyira.
Olyan vagy, mint minden nő. Semmi mértéket sincs. Azért, mert megkaptuk a fivérem birtokának egy nevetséges csekéke részét, mindjárt azt hiszed, hogy most már lakhatunk a Ritzben, amíg kedvünk tartja.
Nem ezt mondtam, drágám.
Kijelentem neked, hogy alig fogjuk észrevenni azt a különbséget, amelyet Richard pénze jelent. A vérszopó kormány gondoskodni fog erről. Jegyezd meg, amit mondok, minden elmegy adóra.
Mrs. Abernethy bánatosan csóválta a fejét.
A kávé hideg,
mondta undorodva a beteg, aki még nem érintette a csészét.
Miért nem lehet egyszer igazán forró kávét kapni?
Add ide, felmelegítem. Konyhában Gilchrist kisasszony teázott, és barátságosan bár kissé leereszkedően társalgott Mrs. Jones-szal. Amennyire csak tudom, meg szeretném takarítani Mrs. Abernethynek az örökös szaladgálást felle. Még fáj a lába szegénykének.
Úgy viselkedik az urával, mint egy cseléd, jelentette ki rosszalóan Mrs. Jones, miközben a csészét kavargatta.
Szomorú, hogy Timothy úr ilyen beteges.
Nem olyan veszélyes, mondta Mrs. Jones. Szereti az ágyat, és szeret csengetni, hogy rohangáljon a körülötte a tálcával. Pedig vígan felkel és járkál, még lenn is láttam a faluba, amikor feleség el volt. Úgy mozgott, hogy csak. Ha valóban szüksége van valamire, például bélyegre vagy dohányra, akkor nem nyafog, hanem felkel és beszerzi magának. Ezért volt, hogy amikor az asszony elment a temetésre, és elakadt az úton hazafelé, Timothy úr pedig azt mondta, hogy jöjjek be éjszakára a kastélyba, szóval ezért volt, hogy én meg nem voltam hajlandó. Sajnálom, nagyságos úr, mondtam, de a férjemre is tekintettel kell lennem. Délelőtt nagyon szívesen jövök, ha a szolgálatára lehetek, de este az más, akkor ott kell lennem, amikor az uram hazatér a munkából. Nem is tágítottam. Gondoltam, hogy nem árt neki, ha egy kicsit mozog a házban, és egyedül szerzi meg magának, amire szüksége van. Így legalább látja egyszer, hogy mennyit dolgoztat folyton másokat. Tőlem beszélhettek, nem engedtem. Mrs. Jones mélyet sóhajtott, és nagyot kortyolt az édes, tinta sötétségű teából. Mrs. Jones nem volt a legnagyobb bizalommal Gilchrist kisasszony iránt, akit hol affektált véntyúknak, hol örökösen nyavaigó axíznek nevezett, de teljes elismerést tanúsított Gilchrist kisasszony liberalizmusa iránt, amellyel gazdája tea és cukorkészletét kezelte. Letette a csészét az asztalra, és jóindulatúan kijelentette. Felsúrolom a konyhát, aztán megyek, a krumplit meghámoztam, oda tettem mindent a lefolyó mellé, kedves. Bár Miss Gilchristnek nem nagyon tetszett a kedves, mégis nagyra értékelte Mrs. Jones jó indulatát, főként, hogy oly hatalmas halom burgonyát fosztott meg külső burkolatától. De mielőtt válaszolhatott volna, kint megszólalt a telefon, és Gilchrist kisasszony kisietett, hogy felvegye a hallgatót. A telefont, amint 51 néhány esztendővel ezelőtt szokás volt, kis húzatos folyosón helyezték el. Miss Gilchrist még beszélt, amikor Maud Abernethy megjelent a lépcső tetején. Gilchrist kisasszony felnézett. Mrs. Lee... Jól mondom, Abernethy beszél. Mondja, hogy jövök. Maud lassan lebicegett a lépcsőn, látszott, hogy fájdalmába kerül az efféle megerőltetés. Nagyon sajnálom, hogy megint le kellett jönnie, Mrs. Abernethy, mormolta a Gilchrist kisasszony. Befejezte Abernethy úr 10 óra hiát, akkor felmegyek és lehozom a tárcát. Felügetett a lépcsőn, Mrs. Abernethy pedig így szólt a telefonba. Helen, itt Maud beszél. Timothy olyan pillantással fogadta Gilchrist kisasszonyt, amint egy beteghez illik. Idegesen kérdezte a házvezetőnőt, miközben az összerakta és felemelte a tárcát. Ki telefonál? Mrs. Lee Abernethy. Ó, most egy órát fognak tracsolni a telefonba, a nőknek nincsen időérzékük, arra se gondolnak, hogy a telefon pénzbe kerül. Miss Gilchrist derűsen kijelentette, hogy ebben az esetben Helen asszonynak kell fizetni a beszélgetését. Timothy bosszusan dörmögte. Húzza félre a függönyt, kérem! Nem azt a másikat! Nem akarom, hogy a szemembe csapjon a fény, így már jobb. Azért, mert rokkant vagyok, még nem muszáj egész nap sötétben ülnöm. Majd folytatta. Könyvespolcról azt a zöld kötésű. Mi az, hova rohan? A főkapu csengettek. Én nem hallottam semmit. Különben is lent van az asszony. Hagyja, hogy ő nyisson ajtót. Kérem a Bennet úr, melyik könyvet óhajtotta? A beteg behunyta a szemét. Már nem emlékszem.
Ez az örökös herceg utca kiverte a fejemből, menjen most!
Gilchrist kisasszony felkapta a tárcát, és sietve távozott, majd letette a tárcát a tálaló folyosón, és lesietett a halba, miközben elment a modasszony mellett, aki még mindig telefonált. Néhány pillanat múlva visszatért a bejárati autótól Motthoz, és halkan mondta. Ne haragudjék, hogy megzavarom, egy apáca van kint, gyűjt, úgy értettem a Mária Szent Szíve alapra, gyűjtői van nála, úgy láttam, hogy általában 5 csilinget adtak eddig. Mod megszakította a beszélgetést. Egy pillanatra, Helen, mondta a telefonban, majd Gilchrist kisasszony felé fordult. Az elöljáróságon adjuk le a könyöradományokat. Gilchrist kisasszony újból elsietett. Mod 1-2 perc múlva ezzel fejezte be a telefonbeszélgetést. Majd megbeszélem Timothy-val. Letette a kagylót, és a halba ment. Gilchrist kisasszony mozdulatlanul állt a szalon ajtajába, teljesen elveszett a gondolataiban, és Mod hangjára szokatlanul erősen összerezzent. Remélem, nincs semmi baj, Miss Gilchrist. Ó, nem, Mrs. Abernethy, csak egy kicsit elábrándoztam. Pedig annyi dolgom van ilyenkor. Gilchrist kisasszony újból elkezdte játszani a szorgalmas hangja szerepét, Mod pedig lassan és sziszegve felkapaszkodott az emeletre férje szobájába. Helen hívott telefonon. Úgy látszik, a birtokat végérvényesen eladták. Külföldi menekültek kerülnek oda. Türelmesen hallgatott, miközben Timothy erőteljes kifejezésekben ecsetelte érzéseit a külföldi menekültekről, különös tekintettel arra a házra, amelyben született és felnőtt. Itt mindenki aljas lett és buta. Ez lesz a régi otthonomból, alig tudom elhinni. Ott folytatta. Helen teljesen megérti az érzéseidet, az érzéseinket, azt mondja, hogy jöjjünk le látogatóba, mielőtt a birtokgazdát cserél. Nagyon sajnálja, hogy nem vagy jól, és hogy a festékszak kínoz. Azt hiszi, hogy talán jobban éreznéd magadat Enderbyben, mint egy szállodában. A cselédség még együtt van, úgyhogy meg lenne a kényelmed. Timothy az első pillanatban felháborodott, tiltakozásokra nyitotta, de aztán ismét becsukta a száját. Szeme hirtelenül agyafurt pillantást vetett a feleségére, majd elismerően bólintott. Nagyon kedves Helentől, mondta. Kedves és körültekintő, majd gondolkozom a dolgon. Annyi tény, hogy ez a mázolás megmérgez. Azt hiszem, arzén van a festékben. Mint ha már hallottam volna erről, viszont az utazás izgalma talán túlságosan sok a számomra. Nehéz megmondani, mi a helyes. Talán mégis inkább a hotel, mondta Mod. Egy jó hotel nagyon drága, de ha az egészségedről van szó, Timothy félbeszakította. Szeretném, ha megértenéd, Mod, hogy nem vagyunk milliómosok. Miért menjünk szállodába, ha Helen ilyen kedvesen meghív bennünket Enderbybe? Igaz, nem háziasszony, aki vendégeket hívhat, mert a ház nem az övé. Nem értek a jogi részletekhez, de azt hiszem, hogy amíg el nem adták a birtokot és fel nem osztották az örökösök között a vételárat, addig a kastély és a birtok egyformán mindnyájunké, de ez most mindegy. Külföldi menekültek. Cornelius apánk megfordul a sírjában, igen, fejezte be sóhajtva. Szívesen látnám még egyszer az ősi fészket, mielőtt meghalok. Mod ügyesen kijátszotta utolsó kártyáját is. Amint hallom, Entwistle úr azt ajánlotta, hogy minden családtag válasszon ki magának egy-egy bútordarabot, porcelánt vagy ilyesmit, mielőtt mindent elárvereznek. Timothy azonnyomban tűzbe jött. Egyel több ok arra, hogy ott legyünk. Pontosan fel kell becsülni mindent. Kiki, amit magával akar vinni, azok az alakok, akikhez a lányok férhez mentek. Egyikért sem tenném tűzbe a kezemet azok után, amit róluk hallok. Ébernek kell lenni, nehogy inkorrektségek történjenek.
Elönt túlságosan könnyű levenni a lábáról, mint családfőnek kötelességem, hogy jelen legyek.
Felállt a karosszékből, és energikus léptekkel járt fel alá a szobában. Igen, a terv kitűnő, írj Helennek, és fogadd el a meghívást. Megjegyzem, hogy elsősorban te rád gondolok, amikor így határozok, maga a környezetváltozás is pihenés lesz a számodra, drágám. Utóbbi időben túlságosan sokat vállaltál magadra. Az iparosok folytathatják a festés mi alatt, mi távol vagyunk, és ez a Gilpie majd vigyázz a házra. Gilchrist javította ki Maud. Timothy intett a kezével, és azt mondta, hogy Gilpie vagy Gilchrist teljesen mindegy. Nem tudom megtenni, mondta Gilchrist kisasszony. Maud meglepetten tekintett rá. Gilchrist kisasszony remegett. Szeme rimánkodva kereste Maud pillantását. Tudom, hogy butaság tőlem, de egyszerűen nem tudom. Nem maradok egyedül a házban. Ha lenne valaki, aki beköltöznék és itt aludna velem együtt, reménykedve nézett Maudra, aki azonban tagadóan csóválta a fejét. Maud Abernethy nagyon is jól tudta, hogy a környéken legfeljebb bejárónőt lehet kapni, de bennlakót nem. Gilchrist kisasszony hangja szinte kétségbe esetten csengett, amikor folytatta. Tudom, hogy azt hiszi rólam, Mrs. Abernethy, hogy iteges bolond vagyok, és bevallom, sose álmodtam volna, hogy ilyesmi történhetik velem, sose voltam ideges vagy szeszélyes. De most minden másként van. Állandó rémületben, igen, rémületben élnék, ha egyedül kellene itt laknom. Értem, mondta Maud. Ostobaság volt részemről arra kérni, hogy maradjon azok után, ami Lichet Szent Meriben történt. Nyilván az az oka. Tudom, hogy butaság, és eleinte nem bántam, ha egyedül aludtam Lanskenetné házában, miután az történt. Fokozatosan vett rajtam erőt ez a lelki állapot. Talán le fog nézni Mrs. Abernethy, de még itt is időnként azt érzem, hogy félek. Nem tudom megmondani, hogy mitől, de félek. Buta dolog, és szégyellem is magam, mintha állandóan azt várnám, hogy valami borzasztó dolog fog történni. Attól az apácától is megijedtem, aki az imént becsengetett. Istenem, nagyon keservesen érzem magam. Azt hiszem, erre mondják, hogy késleltetett sok hatás, mondta Maud bizonytalanul. Igen, nem tudom, drága Mrs. Abernethy, nagyon restelném, ha sok-sok kedvessége után hálátlannak tartana, ha azt hinné, hogy... Na hát, majd kitalálunk egy más megoldást, mondta Maud csillapítóan. George Crossfield egy pillanatra határozatlanul megállt és figyelte, amint az ismerős női alak eltűnik az ajtóban, majd bólintott és követte. Az ajtó egy bolt belsejébe vezetett, az ajtótól jobbra-balra egy-egy hatalmas kirakat üveg csillogott, az üvegtáblák mögött azonban nem volt semmi, a bolt üresen állt. George kopogtatott az ajtón, közönyös arcú szemüveges fiatalember nyitotta ki. Bocsánat, mondta George, azt hiszem, éppen az imént lépett be ide az unokanővérem. A fiatalember utat engedett, és George belépett a helyiségbe. Hello, Susan, mondta. Susan, aki egy csomagoló ládán állt, és az egyik polcon matatott, kissé meglepve fordult hátra. Hello, George, hát te hogy kerülsz ide? Megláttalak, amikor bejöttél. Jobban mondva, csak a hátadat láttam, de azonnal rájöttem, hogy te vagy. Milyen okos vagy, igaz, hogy a hátáról könnyű felismerni az embert, sokkal könnyebb, mint az arcáról. Növesz szakált, fújt fel az arcodat, fésüld át a hajadat, és senki se fog rád ismerni, ha találkoztok. De jaj neked, ha tovább mész, és utánad néznek. Ezt megjegyzem magamnak. De most légy szíves, te jegyezd meg, amit mondok. 3 méter 20, Később majd leírom. Megjegyzem. Mik ezek, könyves polcok? Nem, gyógyszerpolcok. 5 méter 19, 3-20, ezt is jegyez meg. A szemüveges fiatalember, aki közben hol egyik, hol a másik lábára állt, észre akarta vétetni magát, és köhintett. Engedelmet kérek, Mrs. Banks, de ha még tovább tetszik itt maradni, még maradok, mondta Susan. Hagyja itt a kulcsot, majd bezárom az ajtót, és leadom az irodában. Jó lesz így? Igen, köszönöm szépen, tudnilik. Nagyon kevesen vagyunk, és még más dolgom is van. Susan elbocsátóan bólintott, és a fiatalember már kint is volt. Örülök, hogy megszabadultunk tőle, szólt Susan. A lakásügynökök az idegemre tudnak menni. Azonnal belefecsegnek, ha az ember számolni akar. Áh, mondta George. Gyilkosság egy elhagyott üzlethelyiségben. Nagy szenzáció lenne a járókelők számára. Egy gyönyörű fiatal nő hullája a kirakat üveg mögött. Kidülledne a szemük, mint az aranyhalaké. Tudsz valami okot arra, hogy meggyilkoljál, George? Persze. Megkapnám a negyed részét annak az összegnek, melyet tisztelt nagybátyád rád hagyományozott. Aki szereti a pénzt, annak ez elegendő ok. Susan abbahagyta a méricskélést, megfordult, és a fiúra pillantott. Kissé összehúzta a szemét. Mintha más ember lennél, George. Furcsa, hogy mennyire megváltoztál. Megváltoztam. Milyen értelemben? Reklámokon látni ilyen kicsattanóan egészséges, elegáns fiatal urat. Ugyanaz a fiatal ember, aki az előző oldalon látható, Eppington féle gyógykeverék használata után. Leült egy másik csomagoló ládára, és cigarettára gyújtott. Ugyan nagy szükséged volt az öreg Richard bácsi pénzére, George. Senki se állíthatja, hogy a pénz nem jön jól manapság. George hangja könnyed volt. Kutyaszorítóba kerültél, ugye? Mondta Susan. Rád tartozik ez, Susankám. Érdekel. Kibérelted ezt a boltot? Kibéreltem az egész házat. Berendezéssel együtt? Igen. Az első és második emeleten lakás volt. Az egyik üres, a bolttal együtt költözködtek ki, de a másikat szőröstül-böröstül átveszem. Jó érzés, ha az embernek pénze van, ugye, Susan? George szavai gúnyosan hangzottak, de Susan csupán mélyen fellélegzett, és így szólt. Ami engem illet, nagyszerű érzés, mintha egyszer mégis meghallgatták volna az imádságomat a mennyekben. Szóval imádság segítségére más világra lehet küldeni az öreg rokont. Susan meg se hallotta a kihívó szavakat, mintha egyenesen számunkra tervezték volna ezt a helyet, mondta. Először is a ház stílusa finom, az emeleti lakásokat úgy rendezem be, hogy minden meg lesz, amit csak kívánunk. Két szobában boltozatos mennyezet van, és a szobák elrendezése tökéletes, a földszintet pedig, amelyet már félig agyon strapáltak, teljesen korszerűsítjük. És mi lesz itt ruhaszalon? Nem, szépségápolás. Növényi készítmények, arckrémek, szóval minden, ami a szakmához tartozik. Úgy, ahogy mondod, kifizetődik. Mindig kifizetődik. De némi egyéniséget kell belevinni. Majd én viszek. George-nak tetszett a lány maga biztossággal, de a harmonikus, ugyanakkor eredeti arconásait, nemes meccésű száját, ragyogó színeit is csodálta. Különös életteli arc felismerte Susanban azt a bizonyos, nem mindennapi, meghatározhatatlan képességet, a siker képességét. Igen, mondta. Benned azt hiszem megvan, ami egy ilyen házhoz kell. Befektetésed bőven meg fogja hozni a kamatait. Igen, a hely is kitűnő. Egy élénk kereskedő utca szomszédságában, és várható autóknak is van hely a ház előtt. George újból bólintott. Igen, Susan, sikered lesz. Már régen kitervezted mindezt? Több mint egy éve. Miért nem tártad Richard bácsi elé? Bizonyára támogatott volna. Elmondtam neki. És nem sietett a segítségedre? Hát csodálom. Azt hittem volna, hogy megérezte benned azt a szellemet, amely őt magát is fűti. Susan nem válaszolt, George lelki szemei előtt pedig hirtelen megjelent egy csóvár, ideges, gyanakvó szemű fiatalember képe. És mi lesz mindebben, hogy is hívják, Greg szerepe? Vége a pirulagyártásnak és oldatkotyvasztásnak? Vége. Hátsó fronton külön laboratórium lesz a számára. Ott készülnek majd az arckrémek és más kozmetikai készítmények a saját receptjeink szerint. George nevetni készült, de meggondolta magát. Tehát a kicsike új játékot talált magának, akarta mondani, de nem mondta ki. Azon a címen, hogy unokatestvérek, megengedett magának némi szabadszájúságot a lánnyal szemben, de most az a kényelmetlen érzése támadt, hogy Susan házastársi érzelmeihez csak kesztyűs kézzel szabad nyúlni. Ezek az érzelmek veszélyes robbanóanyagra emlékeztetnek. George-ot ugyanaz az érzés járta át, mint a temetés napján. Furcsa, kiszámíthatatlan szerzet ez a Gregory. Külső megjelenése jelentéktelen, de aztán valahogy mégse jelentéktelen, sőt, távolról sem az. Újból Susanra pillantott, akit diadalmas nyugalom és ragyogás töltött el. Hamisíthatatlan a Bennetti vérpezseg benned, mondta. Egyedül benned az összes családtagok közül. Richard bácsi szemszögéből nézel, Károly nő vagy. Fogadni merek, hogyha fiú lennél, rád hagyta volna az egész micsodát. Igen, azt hiszem, rám hagyta volna, mondta Susan lassan. Szünetet tartott, majd folytatta. Nem szerette Greget az öreg. Én George felhúzta a szemöldökét. Az öreg ember ismeretesen volt tökéletes. Úgy van. Mind a mellett most már egyenesben van minden. A tervnek megfelelően történik minden. Alig, hogy kimondta ezeket a szavakat, eszébe jutott, hogy pontosan illenek Susanra és a férjére. És ez a gondolat pillanatnyi rossz érzést keltett benne. A hideg terszerűség gyanút, ellenérzést támasztott George-ban. Témát változtatva így szólt. Mondd csak, Susan, te is kaptál levelet Helentől? Enderbyvel kapcsolatban? Igen. Kaptam, ma reggel hozta a postás, szóval téged is meghívott? Igen, lemész? Greggel együtt úgy gondoltuk, hogy a most következő weekendhez egy hétre mennénk le, már amennyiben ez megfelel a többieknek is. Úgy vettem ki a levélből, hogy Helen szeretné, ha mindnyájan együtt lennénk. George kajánul mosolygott. Mert még előfordulhat, hogy az egyik rokon értékesebb holmit visz haza, mint a másik. Susan nevetett. Nyugodt lehetsz, pontosan felbecsülnek mindent. Igaz, sokkal nagyobb értékek fognak kijönni, mint a szabad piacon. Én egyébként szívesen vennék néhány emléket a családi vagyon megalapítójának holmiából. A múlt századbeli ízlés egy-két abszurd, de elragadó példánya mulatságosan hatna ebben a házban, amolyan specialitás lenne ebben a környezetben. Ma ismét divatba jött a régi stílus, persze csak módjával. Emlékszem, egy zöld malahit asztalkáról szalomban. Kitűnő színhatásokat lehetne elérni a segítségével, például kitömött énekes madarakat tennék rá, vagy színes viaszvirágokat, ez adná meg a szoba alaphangulatát. Teljesen megbízom az ízlésedben, Susan. Szóval te is ott leszel, George. Ott leszek. Hát majd vigyázok, hogy megtartsák a játékszabályokat, Susan nevetett. Gondolod, hogy nagyszabású családi visszáj előtt állunk? Meglássa, hogy Rosamund is igényt tart majd a zöld malahit asztalkára, mint kiváló színpadi díszletre. Susan most nem nevetett, hanem a homlokát ráncolta. Találkoztál mostanában Rosamunddal? Azóta sem láttam szépséges Rosamundunkat, amióta együtt jöttünk haza a harmadik osztályon a temetésről. Én találkoztam vele, nem egyszer-kétszer. Kisé furcsán viselkedett. Ne mondd. Talán megpróbálta használni az agyacskáját. Nem, hogy is mondjam, felindultnak, izgatottnak látszott. Nyilván a váratlanul nyert pénzeske izgatta, melynek segítségével valami szörnyű színpadi művel fogja kétségbejteni a nézőket. Persze ezen alkalommal Michaelnak bőven módja lesz majd arra, hogy pojácát csináljon magából. No, ez valóban így van. Eléggé borzalmasan hangzik mindamellett. Nincsen kizárva, hogy sikerül neki. Michael nem rossz színész. Meg tudja fogni a közönséget, nem úgy, mint Rosamund, aki szép, de tehetségtelen. Szegény, szép, de tehetségtelen Rosamund. De nehogy azt hidd, mint sokan, hogy Rosamund buta. Néha nagyon ravasz dolgokat mond. Az ember nem is sejtené, miket észre nem vesz. Szinte ijesztő. Akárcsak koranéni. Igen, akárcsak koranéni. Pillanatnyi rossz érzés telepedett mindkettőjükre, aminek alig, hanem kora Lanskenet említése volt az oka. Majd George túlzott közömbösséggel így szólt. Apropó, Cora, mi történt a házvezetőnőjével? Azt hiszem, illenék tenni valamit az érdekében. Tenni valamit? Mire gondolsz? Úgy gondolom, hogy családi kötelességről van szó elvégre. Cora a nagynénénk volt, és ez a nő bizonyára nem tud majd egykönnyen elhelyezkedni. Ez mind neked jutott eszedbe? Nekem? Hát az emberek általában féltik a bőrüket. Nem azt mondom, hogy mindenki attól tart, hogy ez a Gilchrist kisasszony baltával támad rájuk, de lehetük mégis parázslik a gyanú. A más nem, sokan babonásak. Furcsa, hogy milyen gondjaid vannak, George. Úgy látom, sokat